A művészeti ágok közül a szobrászat az, amelyhez egyfajta állandóságot, stabilitást, statikusság képzetet társítunk. A szobor, ha nagy és köztéri, akkor pláne azt hinnénk, hogy szinte az örökké valóságnak készült. A kisplasztika, még ha dinamizmust is sugall, témájától és megvalósításától függően lehet ugyan a mozgalmasság kifejezője, de megmozdulni csak szárnyaló képzeletünkben tudna. Van azonban a szobrászatnak egy válfaja, amely igenis a mozgásra alapoz, és ez a kinetikus szobrászat. Nem új keletű dologról van szó, viszont kevésbé elterjedt művészetről, hiszen összetett tudást igényel egy-egy alkotás megmozgatása. Annak idején Leonardo da Vinci már kísérletezett, sok egyéb mellett a mozgás különböző formáival. A műalkotás megmozgatása már a 19. században is kihívást jelentett. Azután a 20. század második felében a neo-avangárd művészet egyik ágaként vált ismerté a kinetikus szobrászat. Marosvásárhelyen Kis Levente szobrászművész ennek a művészeti ágnak elhivatott képviselője. Az apró és finom mechanikus műszerek mozgása már gyerekkorában is izgatta, szobrait pedig már egyetemista korában is a mozgás felé terelte. Ezek mozognak, forognak, ketyegnek, görögnek, és ennek megfelelően különböző hangok kíséretében élnek és lakják be a teret. Most éppen a Bernádi Galériát Marosvásárhelyen, hiszen itt látható Kis Levente szobrászművész születésnapi tárlata. A művész mindenből hozott ízelítőt, hiszen nem csak a kinetikus szobrászat művelője, hanem tömör vagy kevésbé tömör kisplasztikái úgy szintén nagyon széles skálán mozognak. A történetmesélés a szobrászatban mindig különösen izgalmas utakra és megoldások felé tereli a művészt. Kis Levente az anyaggal ugyanúgy kísérletezik, mint a kifejezési formával, természetesen a mondani valónak megfelelően. Kedvenc anyaga a bronz, amelyet a kővel, a márvánnyal társítva izgalmas megoldások születnek. Hosszú évek munkája alakította ki a művészben azt a bizonyosságot, hogy ennek a két anyagnak a kombinálása a legmegfelelőbb számára. No meg a fa használata. Kinetikus szobrai bronzból, sárga részből készülnek, újabban pedig fából is, a könnyebb megvalósítás kedvéért. És azért is, mert a bronz drága alapanyag. Az alkotás szempontjából azonban tökéletes helyettesítő a fa. Kis Levente nem egy kinetikus szobra akár köztéren is elképzelhető lenne, sőt a művész maga is eljátszadozott már ennek a gondolatával. De hát ez egy egészen más társadalmat és gondolkodásmódot feltételezne. Kis Levente szobrai érzékenyen reflektálnak társadalmunkra. A letűnő és eltűnő létformát idézik és őrzik, ugyanakkor alapvető emberi értékek, érzések, mozzanatok, egyéni leképezései. A művész érzékenyen rezonál a múlandóságra, de az örökérvényűségre is. Ugyanakkor a játékosság sem hiányzik ezekből az alkotásokból, nem utolsó sorban a kinetikus szobrokból, amelyeknek megalkotása Kis Levente mérnöki precizitású tudása nélkül nem lenne lehetséges. Ennek a kiállításnak köszönhetően ezek az alkotások végre életre kelhettek. Egyszerre mozognak és nyüzsögnek. Beszélgetésünk alatt is ezeknek a műteremből kiszabadult szobroknak a folytonos kattogása, forgása, mozgása, élete hallható. Kis Levente a látszólagos ellentétek és a teljesség művésze. Kis plasztikái mellett ott vannak szabadtéri alkotása is, amelyek több erdélyi városban, településen megcsodálhatók. És ott vannak plakettjei, amelyek szintén az elmúlás ellen küzdve nagyjainknak állítanak örök emléket. A következőkben Kis Levente szobrászművésszel beszélgetünk alkotásról, dilemmákról, forma és játék viszonyáról. Hogyan rendezi önmagában ezeket az ellentéteket? Ugye ön szobrász. És erre fel itt állunk a kinetikus munkái előtt is, és a kis plasztikái előtt is, amelyek teljes mértékben ellentétben vannak egymással, hiszen a szobor a stabilitásnak lenne a megtestesítője, és erre fel itt vannak ezek az izgő, mozgó, zörgő alkotások is, amelyek a másik póluson helyezkednek el. Hogyan férnek meg egymás mellett ezek az ellentétek?
Csak látszólag vannak ellentétben, különben ez a téma mindig foglalkoztatott, a kinetika. Lehet, hogy valamikor rég, még gyermekkoromban egy infantilis formában, de mindig izgatott és számomra érdekes volt. Mindig csodáltam a szép szerkezeteket, a gőzmozdonyt, a centrifugális szabályzót, még az anyámnak a kávéörlőjét is. Tehát ezek számomra mind érdekes jelenségek voltak, eszközök voltak. Kinetikus szobrot még óvodás koromban is készítettem. Na hát persze ezt idézőjelben mondom, hogy szobor.
De az mi volt?
Amikor agyagból traktort készítettem, és hogyha meglöktem, hát az már gurult is. Természetes, hát a viccet félretéve, hogy hát az nem tekinthető szobornak. Rég foglalkoztat, és ez mindig bennem volt. A kinetikus szobrászat utáni érdeklődés úgy komolyabban az egyetemi évek alatt jelent meg. Annak idején, 60-as évek végén, diákfesztiválon már készítettem, mint egyetemista, utolsó éves koromban én készítettem kinetikus szobrot, amit annak idején a palotában rendeztünk Bukarestbe, úgyhogy hát szeretem. És nincs nap, hogy valamilyen ürügy folytán erre ne gondolnék.
Annak idején ez mennyire volt furcsaság, ugye? Tehát annak idején a nyugati irányzatok hozzánk kevésbé szivárogtak be, és egészen másképp tekintették, hogyha valaki valami egész mást alkot.
Számunkra furcsaság volt, akkor is, most is. Persze, hogy nem én találtam fel a spanyol viaszat, ezt már rég, hogy művelik. Bizonyos formában még a középkorban is. Persze nem úgy, mint szobormű alkotás, de megjelent ez. Jöttek a modernek, a századfordulóban megjelentek az első kinetikus alkotások. Teljes hivatalossággal talán ma sincs elfogadva. Olyan értelemben, hogyha az ember a szobrászatról beszél, akkor nem gondol a kinetikára, a kinetikus alkotásokra. Számomra ez egy dilemma, hogy jó, én elkészítettem a szobrokat, nagyon szerettem, kellemes időtöltés volt, kellemes, hát kemény munka volt ezekkel foglalkozni, elkészíteni, de ugyanakkor mindig volt bennem egy félsz is, hogy hát na jó, én hozom ezt, és a néző ezt hova teszi? Hol van a fogyasztó? Hogy mit kezd vele, és mire való ez? Ez annak is betudható, hogy hát a környékünkön, és különösen köztéren nincs ilyesmi. Akkor mit kezdjünk vele? Nem lehet ezeket a szobrokat, nem lehet használni. Elkészül a szobor méreteiben, jó nagyok, 1 méteres, 70 centis, ilyesmi, és az ember a lakásában mit kezdjen vele? Egy kis plasztikát beteszünk a polcra, megnézzük, gyönyörködünk benne, de ennek még a nagy lakásba sincs helye, nem fér. Most örülök, mert a műteremből kihordtam a nagy munkákat, és végre lett hely, meg tudok ott mozdulni. Van egy ilyen kellemetlen háttere az egész kinetikus szobrászatomnak.
De kellemetlen volt? Hogyan fogadta a közönség?
Mindenki gratulált és örült, úgymond gratuláltak, hogy elkészítettem a szobrot. Kíváncsi volnék az őszinteségükre, hogy valóban örömet jelent ez, hogy elkészítettem, és ez jelent esztétikai élményt a nézőnek? Tehát ezek a dilemmák benne.
És a szobrásztársak?
A szobrásztársak gratuláltak, hát ugyanúgy. De tessék elhinni, hogy itt nagyon sokat számít az őszinteség. Nagyon sokat számít, hogy gratulál, válveregetés, és ebben van-e irigység, van-e őszinteség, van-e lesajnálás. Az emberben azért van egy ilyen gyanakvás. főleg azért, mert a műfaj nem egy rég bejáratott műfaj vásárhelyen, hogy minden esztendőben a kiállító termekben megjelennek a kinetikus alkotások, ahhoz már van egy megszokott viszonyulásunk mindannyiunknak, hogy hát XY hozta az alkotását, és azt valahogy fogadjuk. Bennem ez egy nagyon nagy dilemma volt, hogy álljak elő ezekkel, vagy ne álljak elő. Lehet ezt többféleképpen interpretálni. Lehet gyermekjátékoknak, vagy izgő, mozgó szerkezeteknek tekinteni. Számomra egy mementó is, egy nosztalgia is a kinetikus alkotások. Mert eltűnt egy világ, egy gyönyörű világ, és különösen a századforduló környékén, amikor megjelentek a különféle mechanikus szerkezetek, az óraszerkezet, a gőzgép, a különféle háztartási eszközök, vagy éppen gyári készülékek. Sajnos ezek eltűntek. Ennek a helyébe belépett az elektronika. Az 50-es években megjelentek a félvezetők, megjelent a dióda, a tranzisztor. Aztán ez fokozódott, folytatódott, ezek után következtek az integrált áramkörök, stb. Úgyhogy egyre tovább ez a játék már sokszor már félelmetessé válik, hogy vajon mi lesz ebből és meddig. Emlegetik a mesterséges intelligenciát, hát nem tudom, hogy hová tegyem, hogy ebből mi lesz, hová vezet. És ezt az egész iszonyatos fejlődést, technikai bravúrokat már veszedelmes szintre fejlesztették. Eljutottunk addig, hogy elővesszük a telefont, fényképezünk vele, beszélgetünk a föld másik pontjával, híreket olvasunk, mindenféle információt megkapunk, de ugyanakkor ez a telefon lehallgathat, követ, nem tudjuk, hogy vajon ennek van-e következménye, és a még félelmetesebb az, hogy leteszem a telefont, és akkor is követ engem, holott én még nem vagyok bűnöző. És ilyenkor úgy motiválva érzem a tevékenységemet, hogy végül is, amit az előbb is említettem, az az eltűnt technikai világ nosztalgiával emlékezek rá.
A folyamata ezeknek a munkáknak, a születésüknek micsoda? Mennyire látja ön már az első pillanatban is azt, hogy ez hogyan fog mozogni, vagy hogyan tervezi meg? Hiszen ez egy összetett dolog, megvan a forma, amit valahogy el kell indítani, meg kell mozgatni.
Ennek a folyamata is hasonlít a klasszikus alkotásokhoz, amikor az ember a ceruzát a kezébe veszi, és kezd rajzolgatni egy papírra valamit, mert valami mozgatja belülről. Tervez, vázlatozik, aztán az agyakhoz nyúlok, és elindítok valamit. De a végeredmény nagyon sokszor nem az lesz belőle, amit papíron elindítottam. Itt hasonlóan. Sőt, itt sokszor, ha elindul valami, több irányú befejezése is lehet annak az alkotásnak, mert itt számtalan akadály van, egy az elképzelés, a terv, és ugyanakkor a technikai lehetőségek, amik egy elég kezdetleges műterembe és nem szakember által létrehozott alkotásokról van szó. Szerencsére ezekkel kapcsolatosan nagyon sokat köszönhetek a fiaimnak. Két fiam van, a nagyobbik az képzőművész, a kisebbik elektronikus, és sokszor Endrétől ezeket az elektronikai problémákat a segítségével oldom meg. És hogy mi lesz belőle? Hát a technikai és az anyagi lehetőségek azok, amik irányítják, vagy esetleg korlátokat szabnak.
Hát annak rendje és módja szerint van egy makettje ennek is, egy előre kigyúrt változata?
Így van, kell egy makett. Elsősorban a plasztikai megjelenése annak az alkotásnak. És kicsit mókásnak és hihetetlennek tűnik, de apró vékony lécecskékből például ragasztóval, agyaggal összeeszkábálom a térszerkezetet, hogy körülbelül is hogy fog kinézni az a kinetikus munka. Amikor ez elkészült, hát akkor előveszem az anyagot, és akkor próbálom folytatni az ötletet, hogy hátha lesz valami belőle. Többször előfordul, hogy semmi se lesz belőle. Vagy teljesen más valami jön ki.
Na most ez a külforma, amit itt mi látunk nyilván, de hát mindegyiknek van egy mondani valója, egy valami, amit ő jelképez, jelez, tehát a szökőkút ott van, akkor van a ringlispél, akkor van malom, stb. Ezek valamik, tehát nem csupán a forma kedvéért születnek, ugye? Vagy a forma kedvéért születik, és azután próbál tartalmat is illeszteni hozzá?
Hogyha a forma kedvéért, apropó formalizmus, ha annak a kedvéért is született, de született egy jó munka belőle, hát akkor én annak nagyon örvendek. Ha végül is nem egyéb, csak egy szép forma, a térbe egy szép játék, hát annak örvendjünk. A tartalom a szép formában benne van. Hogy mit mond, ez a nagy kérdés mindig. Hát mond, ha az egy szép forma, a virág. Vegyük példának a Margarettát. Mit mond a virág? Úgy igazából semmi narratívája nincs. Hogy miért szép? Na tessék, ezt keressük meg az esztétákat, és magyarázzák meg, de nagyon logikusan magyarázzák meg, hogy az a Margaretta miért szép. Azért szép, mert szép. És pont. Nehéz kérdés, és a témáról vastag könyvek születtek. Nagyon sokat verték az asztalt ezzel kapcsolatosan. Sokat lehetne beszélni erről a szociál korszakából, hogy tartalom és forma. Én egy kicsit a dolgot leegyszerűsítve, hogyha az a forma szép, mert szép, akkor annak az a tartalma, hogy szép.
Van itt egy forma, egy motívum, ami azért végigvonul. Ez a kerek, ez a körforgást is idéző, és a valóságban is körbe-körbe forgó karika, ugye, mert hiszen meg is mozgatja. Kedvenc forma? Jelkép valami?
Az biztos, hogy kedvenc forma. A világ legszebb formája egy gömb számomra, vagy egy kör, egy karika. Ez egy szép forma. Na most annak a kereknek, hogyha még küllői is vannak, még agya is van, még az forog is, hát az egy külön öröm. Óriási találmány az emberiség történelmében, a kerék, amikor feltalálták a kereket, hát azért találták fel, hogy az mozogjon is, az ember segítse, guruljon az a súly, amit az ős ember szállítani vagy elmozdítani akart. Ez egy örök forma, és ha mechanika majd fog létezni, az nem is fog eltűnni soha.
Hát gondolom önt is segíti, főleg a mozgatásában ezeknek a szobroknak.
Ezek a kerekformák, a kerekek, körök, ezek úgy jönnek működésbe, hogy egy kis villanymotor mozgásba hozza. Gondolom, hogy egy villanymotor a legegyszerűbben mozgásba hoz egy kerekformát. Akár mint dörzskerék, akár mint fogaskerék, tehát így tudom általában mindeniket mozgásra bírni.
És hogy mennyire fontos azért ez a művészet, hiszen most már 20 perce erről beszélgetünk, szinte fél órája, de hát azzal indítottam, hogy ugye azért ott vannak a stabil kis plasztikái is, amelyek viszont hát ugyanolyan gyönyörűséggel bírnak meg, hát ugyanolyan izgalmasak, mondani való szempontjából is elsősorban. Na itt hogyan tevődik össze a forma és a mondani való? Hiszen már-már egy történetmesélésre is alkalmasak olykor-olykor.
Ott a belső teremben vannak a kő és a bronznak a kombinációi. Általában, nem tudom miért, de itt is egy eltűnő világról szólnak. Az eltűnt kastélyok, templomok, épített műemlékeink, a hagyatékainkról van szó. És sokszor ezek a hagyatékok, ezek a maradványok már csak romokban jelennek meg.
ez most már valóban egy letűnő világ. De 50 évvel ezelőtt, amikor ön elkezdte a munkáját, a pályáját, még nem az volt, ugye? Akkor mi volt a kifejezés módja így és van, tartalma?
Így van. Itt van előttem, ami a földre van téve, a két munka, a kő és a bronz. Az izgalmas számomra a két anyagnak a viselkedése. A bronz, a megolvasztott bronz, ami éppen megindul és ömlik, folyik, és ugyanakkor a kőnek a ridegsége és a befogadó készsége. Ezeknél a munkáknál, mind a kettőnél a két anyag különféle viselkedése és az egymáshoz való viszonyulása, ez ami elindította bennem ezeket a munkákat. Itt is feltevődik a kérdés, tartalom és forma. Van egy olyan munka, aminek nem adtam címet, mert nem találtam megfelelő nevet a munkának, mégis a munkához nagyon ragaszkodok, és az az enyém, és vállalni fogom. Majd később is nem adtam címet neki. Le van téve, ott van egy kőtömb, nem tudom, hogy és minek a következtébe, középről kiömlik a folyékony bronz, ahogy a földet ér, ott szétterül. Hát ez ennyi. Különösebben nem tudnám tovább kommentálni.
Anyag volt végül is az izgalmas, az anyagviselkedés?
Így van, mert mind a két anyag egy külön jelenség, különféleképpen viselkedik. Különösen a bronz, hát persze a bronz az viselkedhet olvadt állapotba, félolvadt, vagy már megszilárdult állapotba. Mindenik helyzetben más és másképpen jelenik meg. A szobroknál, hát itt fel van fényezve, polírozva a bronz, hogy érthetőbbé tegyem a történést.
Most ennek a két anyagnak azért a kőnek, vagy a márványnak, s a bronznak van azért egy nemessége is. Egy út vezetett el idáig, hogy ezt a kettőt ilyen kedvenc módon társítsa? Vagy volt egy kísérletezés, hogy milyen anyagok is illenek önhöz, vagy milyen anyagokban is tud a leginkább dolgozni?
A bronz az mindig érdekelt. Sajnos drága anyag, de a kedvenc anyagaim, talán az első munkáim a kő, a bronz és a fa. Próbálom amennyire lehet betartani és tiszteletbe tartani az illető anyagnak a méltóságát, a viselkedését, hogy hát mi illik egy kőhöz, egy kőből mit szabad csinálni, vagy bronzban. Hát a bronzból mindent lehet csinálni. Mindent megenged. A bronzot lehet önteni homokba, ami egy kompaktabb, egy zártabb formát eredményez, vagy lehet biaszvesztés technikával, ami már egy egészen bonyolultabb térformát is képes létrehozni. Más és más technikák s lehetőségek vannak.
Ellentétekkel kezdtem, és most arra utalnák, hogy azért a végleteken is ott mozog, hiszen hogyha megnézzük, hogy miket csinál, és miket csinált az évtizedek folyamán, akkor ugye a kis plasztikától a kinetikus szobrokig, a plakettekig, és a köztéri alkotásokig azért minden ott van. Így végigjárt azért mindent. Ez tudatos volt? Véletlenszerű volt? Az élet adta így?
Nem volt ebbe semmi tudatosság, mert például a köztéri szobrok az nem adatik bármikor, bármit, mert azt kell pályázni. Lehetőség nagyon ritkán van köztéri szobrot készíteni. Ha az ember pályázik, azt meg kell nyerni, nagyon sok pénzért el kell készíteni, és az csak akkor, amikor erre felkérés vagy pályázat van. A többi tábor alkalmával például akkor készítettem a legtöbb bronzszobrot, amikor olyan táborban voltam, ahol a rendelkezésre állt tetszés szerint bármennyi bronz, mindenféle eszköz, samot, bronz, viasz, bármennyi. Tehát a legtöbb bronzszobrot akkor készítettem. Az egy kiváló lehetőség volt. Amikor aztán hazakerültem, és a lehetőségek már szűkültek, akkor elővettem még a fenyőfát is. Úgyhogy az utolsó pár munka, az már fenyőfából készült, de hát a kő is olyan, hogy amikor egy szép követ kaptam, hát akkor sokszor elgondolkoztam, hogy abból valamit kellene csinálni. Mit is lehetne összehozni.
Azt akartam kérdezni, hogy a fa azért jött be, mert bronzot helyettesítené?
Itt van például ez a malom, amit szó sem lehet arról, hogy fémből elkészítsek, még más fémből sem. Ugyanakkor cipelhető legyen, szállítható legyen, legkézenfekvőbb volt az, hogy a fenyőfához nyúlok, ami hál' Istennek rendelkezésemre áll, és egy ekkora darabot nem lehet más anyagból elkészíteni. Ez fából.
Tartalom és forma ismét.
Így.
Egyébként milyen nehéz? Hát egy ilyen egyméteres bronzalkotás.
Ez nem nehéz. Ez fából van. Fából van, bronzra van patinázva. Próbáltam imitálni azokat a gyönyörű szép sárga rész bronzkerekeket, amik...
És milyen jó megtévesztő.
Megtévesztő, és lehet hordozni. Itt amekkora ez, bronzból elkészített, olyan 100 kilón felül volna, úgyhogy az...
Az sárga rész?
Ez sárga rész lemez. És szegélyező szallagokat tettem rá, hogy egy kicsit úgy a rézlemezt próbáljam tömegé változtatni. És itt is ugyanaz a helyzet, hogy itt ezek a görbe formák azért lettek ide rátéve, hogy tömeget kapjon, és a réz egy kicsit, ha lehet, hát sugaljon térformát.
Én erre voltam itt kíváncsi konkrétan, erre, a mobilra.
Ez fából készült. Nem szokás, de a fát patináztam és igyekeztem. Bronz, illetve sárga rész utázata legyen. Hasonlítson azokhoz a gyönyörű, szép, régi, mechanikus óraszerkezetekre, amit ritkán látunk.
De az óraszerkezet az valamiért nagy kedvence, ugye?
De mennyire? Különösen gyerekkoromban. És hány csergőórát... szétszedtem, és bele kellett nézek, hogy az mitől megy. Az egy csodálatos szerkezet. Itt van egy másik szobor. Ez is egy óra szerkezeten alapul. A szobornak a címe az, hogy Foliótnak. Foliót egy középkori órásmester volt, aki kitalálta ezt a fajta szerkezetet, óra szerkezetet, ami századokig, legalább 600 évig uralta ezt az ágat, és ezzel a megoldással, ezzel a szerkezettel oldották meg az időmérést. Persze a meghajtás az súlyokkal ment. Úgy, mint az öreg inga órák, tehát lánc és súly. Be kellett fejezzék akkor, amikor megindult a nagy hajózás. Amikor már a hajókon időmérés kellett, és már nem tudták használni ezeket a fajta órákat, de akkor egy új óraszerkezetet kellett bevezetni, és ezek voltak, lettek a rugós órák. Erre pályázatot írt, talán György, az angol György király, és a pályázatot meg is nyerték, és aztán attól arra bejöttek a rugós órák, amikor már pontosabbak is lettek, és már a hajó ingása, az már nem befolyásolta az óra működését. De ez az úgynevezett foliót rendszer, ez hosszú-hosszú ideig, egészen a mostani századfordulóig ez működött és használatos volt.
Hogy nem lett ömből elektromérnök, vagy valamilyen mérnök? Nem volt egy ilyen kettősség, hogy milyen pályát is válaszol annak idején?
A technikát mindig szerettem, de mindent nem lehetett, és oda kellett volna leülni és tanulni, illetve egyebet tanulni. A mai napig is szívesen belenézek egy szerkezetbe, hogy működik, mitől működik úgy, ahogy az működik. Hát szeretem. Szóval apropó foliót, hát próbáltam tiszteletére a mechanikáját egy teljesen más formába önteni, és úgy született meg ez a munka.
És beszéltünk erről a szökőkútról itt, mielőtt még bekapcsoltam volna a mikrofont, amelyet el is mesélt nekem, hogy hogyan képzelne el vízzel együtt, hogy hogyan működne, és én mondtam azt, hogy hát ez gyönyörű lenne Marosvásárhely főterén. Hogyan képzelte ezt el?
Ez a mai nap technikájával ez már nem egy megoldhatatlan ügy. Amikor a vizet alulról be lehet vezetni, csöveken, itt ezeken a bordákon alul át lehet vezetni, tehát erre számtalan és egyszerű megoldások vannak. És a víznyomást pedig a hálózati természetes víznyomás azt el is látja. Elég az a nyomás, amit tud adni a hálózati nyomás. A hálózati víznyomás körülbelül két légköri nyomás, az bőven elég, hogy azt a játékot, azt a térformát leírják a vízsugarak, amik ebből kijönnének.
Sőt, itt azt hiszem, nagyon sok szerkezet mozoghatna akár, nem? Igen. A városban.
Így van.
Ez az inga, ez egy ilyen örök mozgó, nem?
Igen.
Ez csak úgy, meg kell
úgy
billenteni.
Mond örök mozgó.
És hát itt vannak a falakon a plakettek, amelyekről még nem szóltunk most itt ezen a kiállításon, hiszen mindenből kóstolót hozott. Mikor készült az első?
Régen. Elég rég, hogy készítettem. Vannak újabbak, vannak régebbek. Ezek körülbelül az utolsó 20-20 év periódusába készültek. Ez egy újabb, itt középen van egy nagyobb dombormű, a templomtoronnyal, ez a Gyergyó Alfalvi templom fennállásának a 800. évfordulójára készült.
Ilyen életfaszerű.
Ami be van építve, tehát itt nem szerepel az egész térszobor teljes látványa, mert ez csak egy része a dombormű, az csak egy része a köztéri szobornak. Kétfelül két nagyon nagy méretű kőelem van, ami megfelelően ki van faragva travertinből, és azok a kőelemek pedig a gyergyalfilvői templom még románkori bejárati oszlopaiból inspirálódott.
Gyergyalfalu, hiszen ez a szülőfalu.
Szülőfalu, igen, és felkértek, hogy a templom emlékére készítsek valamit.
Plakettek is felkérésre készültek?
Van, ami igen, de a legtöbbet. Hát például Kőrösi Csoma Sándor egy felkérésre, Szalman Lóránt felkérésre, az is felkérésre, és a többit készítettem, mert valahol egyetértek a költővel, vagy az uralkodóval, vagy a hadvezérrel, akiről készítettem.
Az arcmás hűségét visszaadni mennyire könnyű ilyenkor? Vagy mire törekszik ilyenkor?
Az arcmás hűségét visszaadni, az a mesterség dolga. Azt az ember tanulmányai alatt azt megtanulja, és később a munkássága alatt megtanulja. Természetes, hogy kell ezen kívül, ezen túl a plakettnél, még hát a szobornál is, meg portrénál még kell valami az illető személyiség lelki világából is az ember, hát kell szerepeljen egy plaketten. Sokszor hát az a lényeg, hogy egy zeneszerzőnek, egy karmesternek a belső világából valamit, ha sikerül az embernek megfogni.
Hát itt a szenvedélyt, azt hiszem a zene őrületét sikerült megfogni.
Hát próbáltam.
Most hogyan dolgozik? Tehát van olyan, hogy párhuzamosan készít mozgó dolgokat is, stabil kis plasztikát akár. De mindvégig ez hogy volt? A kettő egymás mellett megfért, akár egyszerre is?
Dolgozok most is papírral, ceruzával, rajzolgatok és gondolkozok, vannak terveim. Az idő véges, van, amit majd el tudok készíteni, van, amire már nem lesz idő, hát igyekszem.
De egyszerre is tud két dologra koncentrálni, akár két típusú munkára?
Koncentrálni nem tudok, de foglalkozni foglalkozok vele, úgyhogy hogy az egyik fekszik és nem halad, és esetleg dolgozok a másikkal, így igen. Van nagyon sok üres járat, amikor az Istennek sem megy, és semmi se jön ki, úgy, ahogy azt elképzeltem.
Kihívást mi jelent még?
Kihívás, hát legyen az embernek egészsége, tudjon dolgozni, és ha valamit sikerül elkészíteni, az készítsem el tisztességesen. Legyen egy olyan alkotás, amivel legalább én egyetértek. Van olyan, amit nem vállalok. Én elkészítettem, dolgoztam sokat rajta, otthon vannak, nem hozom kiállításra, jó sok munkát, anyagot beleöltem, és nem, hát ilyen is van. Nem tudom mások, hogy vannak ezzel, de úgy nagyjából, amit behoztam, azokat vállalok, aláírom.